4-8, a vonalban pedig Martin Kovács Miklós, külgazdasági szakújságíró. Szervusz Miklós, jó reggelt!
Minden jót mindenkinek!
Hát gondolom az elnökválasztás lázában, így az Egyesült Államok az elnökválasztási kampány lázában. Hogy állnak a jelöltek akár pénzügyi támogatás terén, akár a támogatottságukat illetően? Mennyire erős a Kamala Harris Donald Trump csata? Hát főleg úgy, hogy az elmúlt napokban egyébként nem sok eséllyel induló, de nyilván azért szavazatot akár el is vihetett volna, szóval a független jelölt, az egyik Kennedy végül visszalépett.
Hát tulajdonképpen a legutóbbi közvéleménykutatási adatok szerint voltak éppen fejtjei melletti küzdelem van, legalábbis ami a publikum oldaláról jelentkezik, és hát most következik az a kampány rész, ami mondjuk politikai értelemben brutális küzdelmet hoz majd nagy valószínűséggel, hiszen a dollár 10 és 100 milliókat pontják majd a reklámköltésekre, amelyekkel igyekeznek befeketíteni az ellenfelet. Ugye sikerült hosszabb hezitálás után és egy kis húz meg erez meg játék után megbeszélni, hogy szeptember 10-én lesz tévévita Kamala Harris és Donald Trump között, hogy lesz további, az még kétséges. Viszont az már világos, hogy a csatavonalak kirajzolódása az valóban még inkább megnyitotta a pénztárcákat a támogatók oldaláról, mint korábban. Az utóbbi hetekben Kamala Harris mióta Joe Biden kiszállt, félmilliárd dollárnyit söpört be a kampány kasszába. A Washington Post egyébként utána járt, és a szupergazdagok adakozó listája alapján az 50 legtöbbet adó egyén vagy szervezet másfél milliárd dollárt adott, mellesleg mind a két pártnak, a legtöbbet ezen belül a republikánus pártnak. Az élen egy Timothy Mellon nevű vasúti mágnás áll 165 millió dollárral. Ami érdekesség, hogy az első csoportba tartozik két kriptovaluta cég, a Coinbase és a Ripple Labs. Ők mind a két oldalra szóltak pénzeket a biztonság kedvéért.
És lehet tudni, hogy dollárt vagy kriptót?
Itt dollár van megjelölve, úgyhogy gyanítom, hogy ebből a szempontból a kampányok konzervatívak lehetnek, de nem vagyok biztos benne, úgyhogy a kérdés jogos, megpróbálok majd utána nézni. Tehát voltak éppen így alakul a kampány, nagy csata várható, és a közben ugye Donald Trump oldalán, ha már pénzről van szó, akkor továbbra is ott lebeg az a majdnem félmilliárdos összegű két perben kapott pénzbüntetés, amelynek a fellebezése is zajlik ugyan, de a New York állambeli ügyészek nagyon határozottan igyekeznek érvelni a fellebbviteli bíróság előtt, és azt remélik, hogy sikerül fenntartani ezeket az ítéleteket, ezek ugye érvényes ítéletek, amelyeket megfellebbezett a Trump jogi csapat. Úgyhogy Donald Trumpnak már csak ezért is létkérdés, hogy sikerüljön sikert aratnia, de hát ez természetesen Kamala Harris ringbeszállásával ugye a korábbi időszakhoz képest sokkal kevésbé könnyű játszmának látszik.
Mindeközben Donald Trump ellen nem a korábbi tartalommal, szűkebb tartalommal, de egy újabb vádat emeltek, egészen pontosan a régit frissítették. Ez még mindig a 2020-as elnökválasztás, illetve a 21. január 6-ai zavargásokhoz kapcsolódó. Itt várható szerinted a november 5-i választásig tárgyalás, vagy ez még bőven utána fog lezajlani a tárgyalás, már ha lesz egyáltalán?
Hát az eddigi tapasztalatok alapján mesterfokon zajlik az időhúzás ezekben az ügyekben, úgyhogy a négy vádemelés közül valójában csak az egyik jutott el a tárgyalási szakaszhoz évek alatt, és eléggé valószínűtlennek tűnik, hogy sikerül majd bármiféle esetleg magát a választást befolyásoló bírósági procedúrát megkezdeni, vagy legalábbis érvényre juttatni, befejezni a választások előtt. Itt valójában szimbolikus csatáról is van szó, hiszen a Trump ügyek vizsgálatával megbízott különleges ügyész a legfelsőbb bíróságnak mutat be képletesen egy középső újat, ugyanis a legfelsőbb bíróság nemrégiben úgy döntött, hogy az elnöki hivatalban lévő politikus, tehát az elnök hivatali tevékenységével összefüggő ügyekben semmiképpen nem helyezhető vád alá, és ez a bizonyos január 6-ai a kongresszust leruhanó akció, az ugye az ügyész szerint jelentős mértékben Donald Trump nevéhez kötődik, ő volt a felbújtó az ügyész szerint, és most a legfelsőbb bíróság döntése után kimazsalázták a lehetséges vádpontok közül azokat, amelyek az ügyész szerint semmiképp nem hozhatók összefüggésbe az elnöki tevékenységgel, és ez alapján adtak be egy újabb keresetet Donald Trump ellen.
A kongresszusi választásokkal mi a helyzet? Mert nem csak elnökválasztás lesz novemberben, hanem a két házban a szenátorokat, képviselőket választanak újra, vagy éppen szavaznak le. Itt mennyire várható komoly csata, és mennyire látszik az, hogy akár melyik oldal jelöltjét is választják meg elnöknek, hogy nem mehet biztosra, már ami a törvényhozási többségét illeti?
Hát valójában így van. Nagyon elbizonytalanodott a végkimenetele ennek a törvényhozási választásnak, és igen kemény csatározások zajlanak a különböző posztokért. Ezeknek egy része megüresedett, tehát mindenképpen be kell tölteni. Más része viszont valóban a hivatalban lévő, vagy a pozícióban lévő képviselő vagy szenátor ellen indul egy kihívó, úgyhogy az egész országban hallatlan kemény csata zajlik ezen a szinten. Országos léptékben, vagy nemzetközi léptékben kevesebb hír kapcsolódik ehhez, mint magához az elnökválasztáshoz természetesen, de azért késhegyre menő küzdelem zajlik, és egészen odáig megy, nagyon finoman kell hangolniuk a helyi politikusoknak a saját kampányukat, mert példának okáért voltak olyan demokrata párti képviselők, képviselőjelöltek, akik azért nem mentek el a demokrata párt kongresszusára Chicagóba néhány nappal ezelőtt, mert nem akarták a saját helyi viszonyaikat figyelembe véve, hogy az eléggé liberálisnak minősített Kamala Harris-tel túlzottan beazonosítsák őket a választóközvetükben, mert úgy gondolták, hogy az azt jelenteni, hogy gyengülnek a pozícióik. Úgyhogy nagyon kemény csata zajlik, több helyen kormányzó választás is lesz majd a november 5-i szavazáskor, tehát így az egész ország politikai képe most átalakulóban van, és ahogy mondtad, a tét az, hogy ha valaki elnök lesz, akkor mi az, amit megtehet törvényhozási támogatással. Lehet ugyan elnöki rendeletekkel egy csomó mindent intézni, de az egyrészt kényszer megoldás, másrészt pedig hosszú távon nem tud igazán jelentős lépéseket tenni az az elnök, aki nem kap kongresszusi hátszelet.
Picit beszélj még a végén egy céges érdekességről. Az, hogy a top menedzserek nagyon különleges kiváltságokat kapnak, juttatásokat, hát azt már úgymond megszokta az ember, de szerintem még ebben is egy különleges, hogy a Starbucksnak az új vezérigazgatója Brian Nicole ingázáshoz kap repülőgépet.
Hát igen, ugyanis hát a Starbucks központja a Seattle városában van, Washington államban, és ő 1600 kilométernyire lakik Newport Beach-en, ami egy ilyen álomvilág Los Angeles-től délre, Kaliforniában, és kialkutta a vezérigazgatói szerződésben, hogy ezt az 1600 kilométeres ingázást ezt a cég által biztosított repülőgéppel tehesse meg. Úgy látszik, nagyon értékes menedzser, ami különben abból is következik, hogy korábbi éveiben a Taco Bellnél, a Pizza Hutnál aratott üzleti sikereket, sőt most egészen 31-éig, augusztus 31-éig a Chipotle's nevű mexikói típusú gyors étterem hálózatnak a vezérigazgatója, és úgy látszik, a Starbucks nagyon akarta őt, és még ezt a mézcseppet is oda csepentette a madzagra neki.
És minden nap bejár majd?
Azt hiszem nem. Legalábbis a Washington Postban közölt beszámoló szerint a Starbucksnál eléggé elterjedt a home office kategória, úgyhogy elég valószínű, hogy nem jár majd be minden nap. Mellesleg ehhez is kapott egy kis segítséget, mert ott a saját lakóhelyén Newport Beach-ben létrehoznak majd egy kis vezérigazgatói irodát a Starbucks számára.
Hát újra hallottunk valami különlegeset. Mondjuk nem tudom, hogy ilyen fenntarthatósági jelentésben a 1600 kilométert oda, 1600 kilométert vissza repülőgépeztetés egy ember miatt mennyire fest jól, de hát azt nyilván azt intéz a Starbucks maga. Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. Miklós, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Minden jót mindenkinek!